Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa fogadta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt Castel Gandolfóban kedden délelőtt, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. A pápa és az ukrán elnök a jelenleg zajló háborúról, valamint az igazságos és tartós béke sürgető szükségességéről tárgyalt. A szívélyes megbeszélés során ismét megerősítették a párbeszéd jelentőségét, amely elsőbbséget élvez a konfliktust lezáró lehetőségek között. A Szentatya kifejezte szomorúságát az áldozatok miatt, és elmondta, továbbra is imáiba hordozza az ukrán népet, közel áll hozzájuk és támogat minden olyan törekvést, amely a foglyok kiszabadítására és a közös megoldások keresésére irányul. 14. Leó pápa ismét jelezte, kész fogadni Oroszország és Ukrajna követeit a Vatikánban béketárgyalásokra. Átadta szerdán a Kovászna megyei Kökösbács teleken az újabb adománygyűjtő akcióból származó 16 millió forintos támogatását a háromszéki árvízkárosultaknak a katolikus karitász. A másfél hónappal ezelőtt árvíz által leginkább sújtott háromszéki településen Zagyvari Hárd a katolikus karitász országos igazgatója elmondta. A világ számos országában jelenlévő szervezet igyekszik ott lenni a bajba jutott emberek mellett. Emlékeztetett, hogy korábban 4 millió forint gyors segélyt nyújtottak át a székelyföldi árvízkárosultaknak, majd gyűjtést indítottak a rászorulók további megsegítésére. Számos magyarországi katolikus egyházközség, szerzetesrend, helyi karitász szervezet és a hívek adományai nyomán 16 millió forint gyűlt össze. Ezt adták át most a gyulafehérvári karitász képviselőinek, hogy a hosszú távú segítségnyújtáshoz használhassa az érintett településeken. Márton András, a gyulafehérvári karitász igazgatója elmondta, a háromszékieknek sokat jelent a magyarországi támogatás. Emlékeztetett, hogy a pénzbeli segítség mellett 2 millió forintos tárgyi adományt is kaptak az anyaországi szervezettől. Szilviu Tarasz, Kökös község polgármestere megköszönte a magyarországi katolikusoknak, hogy a támogatás által közösséget vállalnak a háromszékiekkel. Mint mondta, adományaikból kizárólag az árvíz által sújtott magánembereket segítik. Az érintett falvak infrastruktúráját más forrásokból állítják helyre. A támogatók tartós élelmiszercsomagokat is hoztak a rászorulóknak. Ezeket magyarországi iskolák adományaiból állították össze. Elkészült a nyugdíjasoknak járó 30 000 forint értékű élelmiszer utalványról szóló kormányrendelet tervezete. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert elmondta, az árrés csökkentés mellett az utalvánnyal egy külön támogatást biztosítanak a nyugdíjasoknak. Ismertetése szerint az utalvány papír alapú lesz, többféle címletben bocsájtják ki, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány december 31-ig lesz beváltható, kiemelte. A jogosultság a korábbi rezsiutalványhoz hasonlóan működik. Minden Magyarországon élő és tartózkodó 2025. júliusában öregségi nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban részesülő ember megkapja. Az utalvány például özvegyi vagy szülői nyugdíj esetén is jár. Egyhangulag szavazta meg az alapkamat szinten tartását a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa júniusban. Olvasható jegybank honlapján közzétett rövidített jegyzőkönyvben. A tanácstagok egyetértettek abban, hogy az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem indokolt, írták. A június 24-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,5% maradt. Végül az időjárásról. Csütörtökön az ország legnagyobb részén felhő átvonulások lesznek több-kevesebb napsütéssel, de északkeleten erősebben felhős idő várható. Többfelé valószínű zápor, elszórtan zivatar is lehet. Sokfelé lesz erős az északnyugati északi szél, csak a Miskolc-Békéscsaba vonalban lehet mérsékeltebb a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul, de az északkeleti határ mentén kissé hűvösebb lesz. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a teremtés védelemért tartott szentmisén. Az ökológiai válság szemlélődő tekintetet igényel. Engedélyezték a Mária tiszteletet a szlovákiai Zvírhegyen. Egy háborús világban az egyház legyen az egység jele. Greg Bíboros a szinódus végrehajtási szakaszának tervezetéről. Leó pápa a teremtés védelemért tartott szentmisén. Az ökológiai válság szemlélődő tekintetet igényel. Mindössze néhány nappal azután, hogy megkezdte nyári szabadságát Castel Gandolfóban, 14. Leó pápa bemutatta az első teremtés védelemért tartott szentmisét, amely a római misekönyv új része. A szentmisére a Róma közelében lévő pápai nyári rezidencián található Laudato Si faluban egy oktatási központban került sor. A szertartáson a központ munkatársai is részt vettek.
Questo che stiamo celebrando nella bellezza, una cattedrale si potrebbe dire naturale.
Prédikációja elején a Szentatya rögtönözve megjegyezte, hogy a szentmisét a szépséggel övezett, egyfajta természetes katedrálisban tartják. Megjegyezte, hogy a Laudato Si falu elrendezése, amelynek elején egy oltár és a közelében egy vizes medence található, az ókori keresztény templomokra emlékeztet, amelyek a bejárat közelében helyezték el a keresztelő kutat, annak szimbólumaként, hogy a keresztények a vízen keresztül haladtak át, hogy megtisztuljanak bűneiktől és gyengeségeiktől. Leó pápa sajnálkozva szólt a világszerte embereket sújtó számos természeti katasztrófáról, amelyeket gyakran, legalábbis részben, az emberi túlkapások és életmódunk okoz. Imádkozzunk sok ember megtéréséért is, mind az egyházon belül, mind azon kívül, akik még mindig nem ismerték fel a közös otthonunkról való gondoskodás sürgősségét, mondta a pápa. 14. Leó az előkészített homíliája szövegére hivatkozva megjegyezte, hogy a Laudato Si falu nyugodt környezete ellentétben áll a globális felmelegedéssel és a világunkat sújtó fegyveres konfliktusokkal. Mégis a szent év közepén valljuk, van remény. Megtaláltuk ezt Jézusban, a világ megváltójában. Ő még mindig szuverén módon lecsendesíti a vihart. A tengeri vihar lecsendesítéséről elmélkedve a pápa rámutatott, hogy Jézus Isten országáról szóló példabeszédei gyakran felidézik az élet ritmusát és a természetben rejlő évszakokat.
Il rimprovero che Gesù rivolge al vento e al mare manifesta la sua potenza di vita e di salvezza.
A szél és a tenger megdorgálásával Jézus kinyilatkoztatja életének és üdvösségének erejét, amely fölébe magasodik azoknak az erőknek, amelyekkel szemben a teremtmények elvesznek. Leó pápa kijelentette, hogy keresztényként a teremtés gondozására irányuló küldetésünket az Úr bízta ránk, hogy békét és kiengesztelődést hozzunk a bajba jutott világunkba. Halljuk a föld és a szegények kiáltását, mondta, mert ez a kiáltás elérte Isten szívét. A mi felháborodásunk az ő felháborodása, a mi munkánk az ő munkája. Az egyház ezért arra hivatott, hogy igazságot hirdessen a nemzeteknek, hogy a rosszat jóvá, az igazságtalanságot igazsággá, a kapzsiságot pedig szeretet közösségé változtassa, mivel az egyház tanúságot tesz a teremtő és a teremtmények közötti elpusztíthatatlan szövetségről. Emlékeztetett arra, hogy Assisi Szent Ferenc Isten egész teremtés iránti szeretetére összpontosított, amely mindennek életet ad. Csak a szemlélődő tekintet változtathatja meg a teremtett dolgokkal való kapcsolatunkat, és vezethet ki minket az ökológiai válságból, amelyet az Istennel, fele barátunkkal és a Földdel meglévő kapcsolatok megszakadása okoz, a bűn következményeként, világított rá a Szent Atya. 14. Leó pápa utalt rá, hogy Ferenc pápa azt szerette volna, ha a Leodato Si falu egy laboratórium lenne, amelyben a teremtéssel való harmónia testesül meg, miközben új módszereket keres a természet védelmére. Befejezésül Leó pápa arra hívta a keresztényeket, hogy terjesszék a harmóniát az egész világon, Szent Ágostontól merítve ihletet.
O Signore, le tue opere ti lodano affinché ti amiamo, e noi ti amiamo affinché ti lodino le tue opere.
Uram, műveid dicsérnek téged, hogy mi is szeressünk téged, és mi is szeretünk téged, hogy műveid dicsérhessenek téged. Engedélyezték a Mária tiszteletet a szlovákiai Zvírhegyen. A hittani dikasztérium levelet küldött a bizánci rítusú katolikusok eperjesi érsekének. Sok lelki gyümölcs származik az állítólagos Mária jelenések helyszínéről, amelyek 1990 és 95 között történtek a kis Litmanova falu közelében. Litmanova, Hársád, Kishárs, szlovákiai falu, Kassától 110 kilométerre északnyugatra, a lengyel határ közelében. Lakossága a 90-es évek első felében közel 6000 fő, akik alapvetően görögkatolikusok és ruszin nyelvjárás szerint beszélnek. A falu az eperjesi görögkatolikus érsekséghez tartozik. Folytatódik a hittani dikasztérium munkája. A tavaly közzétett új normáknak köszönhetően zöld utat nihil obstátot adhatott az 1990 és 95 között a szlovákiai Zvírhegyen, Litmanovában történt állítólagos Mária jelenésekkel kapcsolatos lelki gyümölcsök értékelésére. Viktor Manuel Fernández bíboros prefektus levelét Jónás József Maximnak, az eperjesi bizánci rítusú katolikusok érsekének címezte. A főpásztor kérését elfogadva, aki a számtalan őszinte és mély gyónásra, illetve megtérésre hivatkozik, és nagyra értékeli a zarándokok által elnyert számos lelki gyümölcsöt, akik továbbra is látogatják a helyet annak ellenére, hogy az állítólagos jelenség 30 évvel ezelőtt véget ért, a dikasztérium elemezte a jelenésekhez kapcsolódó üzeneteket. Ezek értékes meghívásokat tartalmaznak a megtérésre. Engedjétek, hogy Jézus megszabadítson benneteket, és ne engedjétek, hogy az ellenségetek korlátozza a szabadságotokat, amelyért Jézus annyi vért ontott. A szűzanya boldognak mutatja be magát, és arra hív minket, hogy találjuk meg a boldogsághoz vezető igazi utat a feltétel nélküli szeretet felismerésében. Úgy szeretlek benneteket, amilyenek vagytok. Azt akarom, hogy boldogok legyetek, de ez a világ nem fog boldoggá tenni titeket. Számos üzenet bátorítja az embereket azzal, hogy megmutatja, Az evangélium útja nem bonyolult. Jézus azt akarja, hogy egyre egyszerűbbek legyetek. Az Úrban talált öröm és béke képessé tesz minket arra, hogy tanúságot tegyünk és terjesszük a békét. Az üzenetek azt is felvetik, hogy választ kell adni az Úr kezdeményezésére, és részt kell benne venni, Krisztust követve, aki szeretetből ajándékozza oda magát. Testvéreink szeretete válik válaszunk és beteljesedésünk szintézisévé. A levélben Fernández bíboros elismeri, hogy korlátozott számú üzenet tartalmaz kétértelműségeket és kevésbé világos szempontokat, de figyelembe véve azt, amit a doktrinális bizottság az esettel kapcsolatban egy 2011-es jelentésben megfogalmazott, úgy véli, hogy ezek az állítólagos látnokok belső értelmezésének tudhatók be. Ez a néhány üzenet nem beszédmódként, hanem belső élményként jelenik meg. Azok a személyek, akik megtapasztalják az üzeneteket, megpróbálják szavakba önteni azokat, amelyek azonban elkerülhetetlenül pontatlannak bizonyulnak. Ezért a főpásztort arra hívják, hogy adjon ki egy gyűjteményt, amely kizárja azt a néhány állítást, amelyek zűrzavart eredményezhetnek és megzavarhatják az egyszerű emberek hitét. A dikasztérium hangsúlyozza, hogy a nihil obstat nem jelenti az állítólagos jelenések természetfeletti hitelességének elismerését, ugyanakkor mégis lehetővé teszi a nyilvános tisztelet jóváhagyását, és azt, hogy közöljék a hívekkel, hogy ha akarják, akkor kockázat nélkül közeledhetnek ehhez a spirituális lehetőséghez. Az állítólagos jelenések 1990. augusztus 5-én kezdődtek, 3 kilométerre Litmanovától, egy kis bizánci katolikus falutól, Észak-Szlovákia hegyeiben. 3 gyermeknek jelent meg a szűzanya. A 11 éves Ivetka Korcakovának, a 12 éves Katka Cezelkovának és a 9 éves Mitko Cezelkának. A szűzanya a szeplőtelen tisztaság néven mutatkozott be nekik.
Egy háborús világban az egyház legyen az egység jele. Grech bíboros szinódusi főtitkár a szinódus végrehajtási szakaszának tervezetéről. Amint arról már hírt adtunk, a szinódus főtitkársága közzétette az új dokumentumot, amely a helyi egyházaknak szolgál támpontul a Ferenc pápa által megkezdett és 14. Leó pápa által megerősített szinódusi folyamat folytatására. A pápa további 2 tanulmányi csoportot hozott létre a meglévők mellé. A szövegben arra buzdítanak, hogy vonják be azokat is a folyamatba, akik eddig kimaradtak, a börtönökben és a kórházakban is hallgassák meg a véleményeket. Októberben jubileumi találkozót tartanak Rómában. A szinódus főtitkársága mindenki rendelkezésére áll, hogy meghallgasson, elkísérjen, ébren tartsa a párbeszédet, és az egyházak közötti kölcsönös ajándékozást. A beérkezett anyagok és kérdések alapján újabb ösztönzést és eszközöket bocsátanak majd ki, erősíti meg a bíboros főtitkár. A dokumentum első oldalain felsorolják a szinodális út jövőbeli állomásait, illetve bejelentik, hogy jubileumi találkozót tartanak a szinodális csapatoknak és a résztvevő szervezeteknek, október 24-től 26-áig Rómában. Ez jó alkalom lesz a kapcsolatépítésre, a tapasztalatcserére és az összehangolódásra. Az első fejezet értelmezési kulcsot kínál a szinodális folyamat végrehajtási szakaszához, melynek célja, hogy megújult gyakorlatokat és struktúrákat próbáljon ki azért, hogy az egyházi élet egyre inkább szinodális legyen. Ez a szakasz ugyanakkor nem tekinthető egyfajta gyakorlásnak, egy plusz feladatnak, amit Róma kért, és nem is az elvont feltevések kitalálásának ideje. Még kevésbé visszalépés, vagy a már megélt dolgok puszta ismétlése. A megvalósítási szakasz az egyházak rendes életének részét alkotja, amelyeknek képzési folyamatokat kell létrehozniuk azért, hogy az egyes egyházi valóságokban kézzelfoghatóvá tegyék a szinodális megtérést. A végrehajtási szakaszban részt vesznek nők és férfiak, a különböző karizmáknak, hivatásoknak és szolgálatoknak megfelelően, kis keresztény közösségek vagy egyházi alapközösségek, plébániák, társulatok, mozgalmak, szerzetesek. Vagyis mindenki, mivel nem lehet szó egy szurkoló táborra korlátozott folyamatról, sőt, fontos szélesebb körben lehetőséget adni a részvételre, valamint a differenciált, kölcsönös felelősség gyakorlására az összes megkeresztelt személy esetében. Ebben az értelemben kulcsfontosságú, hogy mindazokat bevonják a szinódusi útba, akik eddig kimaradtak belőle. A különböző kulturális identitású, társadalmi helyzetű személyeket és csoportokat, főként a szegényeket és kirekesztetteket. Ugyanígy kiemelten kell meghallgatni azokat, akik részéről kétség és ellenállás mutatkozott. Az egyházakat arra szólítja a szinódus főtitkársága, hogy keressék a meghallgatás eszközeit széles körben, ne csak a plébániákon, hanem például az egyetemeken, a befogadó központokban, kórházakban és börtönökben, a digitális környezetben is. A szövegben ismételten utalnak rá, hogy a megvalósítási szakasz első számú felelőse minden helyi egyházban a megyés püspök vagy az eparchia vezetője, akinek be kell vonni a munkatársakat, papi, lelkipásztori tanács, gazdasági ügyek felelősei, és támaszkodnia kell az egyházmegyei eparhiális szinodális csoportok munkájára, akik a tanácsadási fázisban értékes szolgálatot végeztek. Hozzájárulásuk alapvető a megvalósítási szakaszban is, emeli ki a dokumentum. Ezért a már meglévő csapatokat érvényre kell juttatni, megújítani, újra aktiválni, ha felfüggesztették működésüket, esetleg integrálni, létrehozni, ha még nem léteznének. Ezekbe a csapatokba beletartoznak a különböző életkorú világi férfiak és nők, papok és diakónusok, szerzetesek és szerzetesnők, eltérő kultúrájú és képzésű személyek egyaránt. Meg kell vizsgálni a lehetőséget, hogy megfigyelőként más keresztény felekezetek vagy más vallások képviselőit is meghívják. A püspököt, amennyiben nem tagja a csoportnak, rendszeresen tájékoztatni kell a munkáról, és megfelelő időközönként találkozókon kell részt vennie. A dokumentum hosszan kifejti a szinodus főtitkárságának feladatait, melynek mindig tárt ajtókkal kell meghallgatni az igényeket, intuíciókat, javaslatokat, melyek a helyi egyházaktól érkeznek. Meg kell könnyíteni munkájukat, választ adni a tartalmakra és módozatokra vonatkozó kérdésekre. Ebben az értelemben konferenciákat, tanulmányi szemináriumokat, együtt gondolkodást segítő alkalmakat szerveznek majd. Figyelemmel kísérik a kontinentális értékelő gyűlések szervezését 2028 első negyedévében, valamint a 2028 októberében esedékes egyházi gyűlést a Vatikánban, melyek alkalmat nyújtanak az újító szinodális gyakorlatok és struktúrák tapasztalatának megosztására, melyeket végül a pápa elé terjesztenek végső értékelésre. A szinódus végrehajtási szakaszának tervezetében megvizsgálják a 2024-es szinódus záró dokumentumának felépítését és tartalmát, ezt a gazdag és organikus szöveget, amelyet lényeges széles körben megismertetni. Ajánlatos ezzel kapcsolatban képzéseket, megértést segítő alkalmakat szervezni. A dokumentumban végül kiemelnek néhány fontosabb kérdést, mint a zsinatban gyökerező egyháztani távlatot, az ökumenikus lendületet, a más vallási hagyományokkal és a társadalommal való párbeszéd nézőpontját. Figyelembe véve, hogy az egyház egészének együtt kell haladnia, a tervezet felhívja a helyi egyházak figyelmét, hogy osszák meg egymással az egyes területeken végzett lépéseket. Ezek között kiemelten olyan felelősséggel járó és vezetői szerepekhez való tényleges hozzáférés biztosítását világi és szerzetes férfiak és nők számára, melyek nem igénylik a papság szentségét. Általában véve nem ajánlatos a szinodális módszert a találkozók technikai kezelésére redukálni. Inkább spirituális és egyházi tapasztalatként kell megélni azt, amelynek révén egyházi létünk megújulását erősítjük. A metodológiai útmutatásokat különféle folyamatokra kell bontani, megkülönböztetés, kormányzás, meghallgatás, képzés és így tovább, melyek bár különböző célokat szolgálnak, mégis közös bennük a szinodális stílusú lebonyolítás. A szinódusi tervezet záró része arra hívja az egyházat, hogy bizalommal tekintsen a következő évek folyamatára, a szinodális csapatok jubileumával kezdve. A Szentkapu felé való zarándoklat legyen a kölcsönös ajándékozás pillanata, és a remény ünneplése, amely nem csal meg.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival folytatja a barátságról szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! A mai adásban folytatjuk beszélgetésünket a barátságról. Arról a fontos szeretet kapcsolatról, amely képes egymás számára idegen emberek között, a rokoni szálaktól függetlenül szoros egész életre szóló kapcsolatot kialakítani. A barátság, ahogy azt mondtuk múltkor, egy szabad elhatározással megvalósított személyes kapcsolat, amely a kölcsönös rokonszenven és az arra épülő értékelő szereteten alapul, és legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul. A barátságban azt mondtuk, hogy a felek teljesen szabadon vesznek részt, függetlenek egymástól, egyelő félként részesei a kapcsolatnak. Létezhet-e szerintetek barátság szülő és gyermek, tanár és diák, vagy főnök és beosztott között?
Szerintem például, hogyha egy szülő és gyermek kapcsolatot nézünk, akkor azért az nem egy olyan formális kapcsolat, sokkal intimebb. Szerintem ott kialakulhat egy akár barátság is, főleg, hogyha azért a gyermek is azért már nagyobb. Idő után kialakul szerintem az a kötelék, amivel egy intim barátság is létrejöhet. Viszont, hogyha például egy tanár és diák, vagy egy főnök és beosztott kapcsolatot nézünk, az azért sokkal formálisabb, sokkal kötöttebb. Ott tényleg egymástól függnek a felek, ott szerintem annyira nem alakulhat ki barátság.
Vajon a szülő és gyermek közötti kapcsolat az barátsága, vagy valami más szeretett kapcsolat? Korina?
Szerintem valami más, hiszen ez inkább rokoni szálaktól függ a barátságnak, meg szerintem egyrészt az a ilyen lényege, hogy nem függ rokoni szálaktól. Viszont persze, mivel szülő így egész életre fog szólni, remélhetőleg, hogyha nem romlik meg úgy a kapcsolat. Hát, hogyha úgy viszonyulnak a felek egymáshoz, hogy tisztelettel, és úgymond barátsággal. Tehát, hogy a jó szülő szerintem egy olyan személy, akinek bármit el lehet mondani, tehát úgy lehet vele beszélgetni, mint egy baráttal. Viszont mégse ülök be a moziba édesanyámmal egy romantikus filmre például, mint egy barátnővel esetleg, vagy nem megyek el olyan helyekre egy szülővel.
Miért nehéz baráti viszonyban lenni egy főnökkel, vagy a tanárunkkal? Ugye a Dorka mondta, hogy azért ott már úgy nehezen tudja elképzelni, hogy olyan valóban baráti viszony kialakuljon.
Hát, hogyha például egy főnök és beosztott kapcsolatot nézünk, akkor ott a beosztott mégiscsak dolgozik a főnökének. És tényleg ez egy nagyon formális kapcsolat általában, még hogyha például jó viszonyt ápolnak is egymással.
Karina, te is így látod?
Igen. Meg szerintem a nagyobb fél az visszajöhet a hatalmával, a beosztott felett van például, vagy esetleg a tanár.
Igen, igen. Ugye ez azért óhatatlanul így van, igazából akaratlanul is, hogy igen, nem úgy viszonyulunk a tanárunkhoz, még hogyha olyan jó fej is, hogy beleférne a tanár-diák kapcsolatba egy meghitt barátság. Vagy hogyha már így beszélgettünk, hogy kik között lehet barátság, kik között meg akadályozott a dolog, hogy nehezített pályán mozognak, hogy szerintetek férfi és nő között lehet barátság? Pusztán barátság?
Szerintem lehet, még hogyha nem is egy nagyon-nagyon mély barátság, de szerintem kialakulhat egy férfi és egy nő között is ugyanúgy egy baráti kapcsolat, mivel elsősorban mégiscsak a másiknak a személyiségét nézzük, és nem a külső adottságait. Viszont a témák egy barátság, vagy lehet, hogy valakinek nehezebb az ellenkező féllel közös témát találni, és emiatt lehet, hogy valaki például csak az azonos nemmel barátkozik.
Igen, ugye ez is egy ilyen speciális szintere a barátságoknak, hogy ugyan elképzelhető, de azért vannak nehézségei. Karina, te hogy látod?
Hát én az eddigi ellenkező nemű barátságokból azt szűrtem le, hogy mindig valamelyik fél többet érez a másik iránt, és hogy ez kicsit megnehezítheti a dolgokat, még hogyha próbálja a másik fél elnyomni ezeket az érzéseket, azért mégis ott lesz, hogyha például esetleg a nőnek barátja lesz, vagy a férfinek barátnője, és mégis ott lesz az az érzés, hogy bárcsak ő lehetne az például.
Ugye? Hogy azért ez úgy óhatatlanul, de bennünk van. Vagy el tudjátok képzelni, mondjuk, hogy a legjobb barátotok egy fiú legyen?
Én egyébként el tudnám képzelni, mert az egyik legjobb barátom is például egy fiú. És igaz, hogy mostanában, mert én itt vagyok kollégiumban, csak hétvégén találkozunk, de nagyon jól megértjük egymást, nagyon jókat tudunk beszélgetni. És például egy fiúnak is szerintem nagyon jót tesz, hogyha vannak lánybarátai is, mivel itt sokkal jobban megérti a női nemet, szerintem.
Karina?
Párunk is lehet szerintem egy legjobb barát, hiszen bármit elmondhatunk nekik is attól függetlenül, hogy esetleg úgymond barát, tehát mint pár.
Az biztos. Az biztos, csak ha már a párunk, akkor az már szerelem.
Igen, csak hogy elvonatkoztatni. Tehát, hogy ugyanúgy meg tudunk beszélni egy hétköznapi dolgot teljesen attól függetlenül, hogy együtt vagyunk, szerintem. Én el tudom képzelni, hogy legjobb barátom esetleg páromon kívül egy férfi nemű legyen. Például a páromnak a bátyja is egy ilyen nagyon közel álló személy hozzám, attól függetlenül, hogy a korkülönbség is nagy, tehát szerintem ez is egy befolyásoló tényező, a korkülönbség, meg ugye nem.
Persze, igen, igen, igen. De ugye azt mondtuk, hogy olyan barátságról beszélünk, például a legjobb barát, akiről tényleg feltárulkozunk, akivel tényleg meg tudunk osztani mindent. Én nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen baráti kapcsolat valóban megmaradjon barátságnak, de az egy ajándék, hogyha ilyen létezik, mert létezik azért persze, azt gondolom ez egy nagy ajándék. A felmérések egyébként azt mondják, hogy a legközelebbi ilyen baráti kapcsolatok 90%-a azonos neműek között alakul ki. Tehát, hogy nagyon ritka, amikor tényleg jó barátságban tudnak lenni különböző nemű emberek. Karinti Frigyes viccesen mondta azt, vagy fogalmazta meg, hogy lehet-e barátság férfi és nő között? És ha igen, hogy miért nem? És még azt fűzte hozzá, hogy hát miért nem lehet? Férfi és nő, hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar, a férfi a nőt, a nő a férfit. És ugye erre a Dorka is utalt, hogy igazából másként látják azért a világot, ami mondjuk jó is lehet egy férfi-nő barátságban, hiszen a másik szemével is képesek egy kicsit látni, de valóban a beszélgetés témáitól kezdve azért biztos vannak olyan területek, ahol külön világokkal találkozik a két fél. No, az előbb említettük, hogy a barátságban milyen fontos az, hogy a két fél szabadon vegye részt benne. Szerintetek hogyan jelenik meg a barátságban a két fél szabadsága? Mit jelenthet az, hogy szabadak vagyunk egy kapcsolatban, egy barátságban?
Hogyha például a másik fél nem tud ránk időt szakítani, akkor mi ezt ugyanúgy elfogadjuk, mivel a másik is egy szabad ember. Megvannak a saját programjai, saját felelősségei, így elfogadjuk, hogy a másik félnek is a szabadságával is időt kell töltenie néha, és nem várhatjuk el azt, hogy mindig mellettünk, vagy mindig ott legyen mellettünk, mert már ki is lehet, hogy más dolgaira is figyelni kell. És például, hogy nem irigykedünk rá, hogyha másokkal van, hogyha más barátaival is időt tölt, mert attól mi ugyanúgy jó barátok lehetünk, hogy nem találkozunk minden nap.
Korina, mit jelent számodra az, hogy szabad vagy egy kapcsolatban, egy barátságban?
Hát szerintem az, hogy nagyrészt szabadon választjuk meg a személyt, akivel barátkozni szeretnénk. Tehát egy számunkra unszimpatikus emberrel nem fogunk barátkozni, hanem megválogatjuk azt, akinek elmondunk mindent, minden titkunkat esetleg, tehát hogy nincs rejtegetni való dolgunk egymás előtt, és bátran meg tudunk nyílni egymásnak. Viszont ugye nem úgy bánunk vele, mint esetleg egy gyerekkel, hanem őszintén beszélünk vele, és nem hazudunk neki dolgokról, hogy ő jobban érezze magát, hanem inkább ez az őszinteség, hogy tényleg elmondjuk, amit gondolunk, és ezzel segítjük őt, esetleg átsegítjük egy helyzeten, és mindig ott vagyunk mellett, és támogatjuk.
Mennyire fontos egy barátságban, hogy saját magunk érdekét keressük?
Szerintem egy barátságban a másik érdekeit is nézzük azért, de valamikor néha magunkra is figyelnünk kell, és ezt jobb esetben a másik megérti, és elfogadja, hogy néha magunkkal is időt kell töltenünk.
Működhet úgy egy barátság, hogyha valaki, hát hogy is fogalmazzam, használja a másikat?
Szerintem egyáltalán nem. Hiszen hogyha esetleg én rosszul vagyok, és a másik fél mondjuk ugyanabban a témában ugyanúgy érez, akkor ezt ki tudjuk boncolni, hogy mi lehetne egy ilyen megoldás, ha már mind a ketten ugyanúgy érezzük, de hogyha már folyamatosan azzal fordul hozzánk, hogy neki milyen rossz, akkor az egy idő után minket is lehúz, és érezni fogjuk ezt a súlyt a vállunkon, hogy ez így lehet, hogy nem fog sokáig működni, hiszen már nem csak ő érzi magát rosszul, hanem ezáltal mi is.
Igen, ugye mindjárt érezzük, hogy mennyire fontos a barátságban azért valahol ez az egyensúly, a felek között a kölcsönösség.
Segít. Mi jó elé imádságban vinni éltünk ügyeit. Ó, mi hű barátunk Jézus, minden bajban megsegít. Vinni éltünk ügyeit. Gyakran nyugtalan a lelkünk, tévesek az útjaink, mert nem vittük hőimában Isten elé dolgaink. We'll be right back.
Már itt részben említettétek, de hogyan biztosíthatjuk a barátságban a másik fél szabadságát?
Hát, hogyha neki arra van szüksége, hogy egyedül legyen, akkor ugye nem faggatjuk tovább, hogy mi a baj, mondja már el, hanem adunk neki egy időt, egy kis időt, és hogyha ő úgy gondolja, hogy el szeretné mondani, akkor úgy is el fogja mondani.
Igen, hogy meghagyjuk a másiknak azt a személyes légteret, amire néha szüksége van az embernek, de attól fontos, hogy tudatjuk vele, hogy bármikor, hogyha bármi problémája van, akkor mi ott vagyunk és ránk számíthat.
Mennyire fontos szerintetek ennek a szabadságnak a tiszteletben tartásához a bizalom?
Szerintem rendkívül fontos, főleg az, hogy szerintem azt senki nem szereti, hogyha például egyedül lenne egy kicsit, vagy magával szeretne néha foglalkozni, és a másik például megsértődik egy ilyenen. Ez csak akkor működhet, hogyha létrejön egy bensőséges bizalom a két fél között, és megbírják beszélni a dolgokat. Szóval fontos a jó kommunikáció, szerintem.
Mennyire utasítgathatjuk a barátunkat, vagy mondhatjuk meg neki, hogy mit csináljon, vagy hogyan mondjuk meg neki, hogyha valamit úgy látjuk, hogy rosszul tesz?
Hát inkább esetleg tanácsolóan, hogy ha én a helyedben lennék, ezt tenném, vagy azt tenném, és nem úgy, hogy csináld azt, mert én ezt így látom jónak, az ő szemével kell nézni a dolgokat, és a számára legjobbat kell neki tanácsolni.
A Korida mondta egyszer, hogy számára a barátságban nagyon fontos az elfogadás. Ugyanakkor azért látjuk a barátunkon is, hogy hát sokszor nem tökéletesek.
De hát senki nem tökéletes, mindenkinek vannak hibái, és el kell fogadni, és meg kell bocsájtani a másiknak, hogyha hibázott. De ez a másiknak is be kell látnia természetesen, hogyha valami rosszat tett.
No, mi az, ami szerintetek képes hosszú időn keresztül fenntartani a barátságokat, akár egy egész életen át is? Mi mindent kell belepakolnunk egy kapcsolatba, hogy az aztán szép barátságé váljék, és meg is maradjon?
Szerintem a kölcsönös tisztelet és odafigyelés az nagyon fontos ahhoz, hogy ápoljunk egy barátságot, valamint, hogy megbeszéljük a dolgokat, ami esetleg bánt minket, vagy hogyha megbántott a másik fél, akkor ezt őszintén mondjuk el neki, hiszen szerintem egy jó barátság azon is alapszik, hogyha megmondod a másiknak, hogy ő hibázott, akkor ő nem kapja fel még jobban a vizet, és még jobban belé tapos, hanem inkább közösen egy döntésre jutottok, hogy esetleg bocsánatot kér, vagy hogy legközelebb ezt nem fogja csinálni, mert most már tudja, hogy ez neked rosszul esik.
Bizalom, őszintesség? Mi kell még hozzá?
Ahogy az előbb Korin említette, szerintem a kommunikáció az tényleg nagyon fontos. Hogyha valamit esetleg sérelmezünk a másikkal kapcsolatban, akkor az fontos, hogy őszintén elbírjuk neki mondani. Vagy hogyha esetleg arra van szükség, akkor visszajelzéseket adunk a másiknak, hogy mi az, amin esetleg változtatnia kéne. És fontos, hogy meghallgassuk az ő oldalát is mindenről.
Kölcsönösség. Ahogy mondtátok, a kommunikáció fontossága az, hogy a barátok bizony támogatják egymást, mindig számíthatnak egymásra. Ugye nem mondtuk el, de talán azt gondolom, hogy fontos a hűség a barátunk felé, vagy az együtt töltött idő is, ugye? Hogy a barátságok azért a mindennapokban azok úgy működnek, hogy sok időt vagyunk együtt, időt szánunk a barátságra, a kapcsolatra. Beszéltünk arról, hogy milyen egy jó barátság, hogy milyen barátokat szeretnénk, és hogy hogyan őrizhetjük meg a barátainkat. De vajon mi magunk alkalmasak vagyunk-e barátságra? Mi magunk vajon jó barátok vagyunk-e? Például bízunk-e a barátunkban, vagy éppen kibeszéljük a háta mögött? Elhiszünk-e róla mindenféle szóbeszédet? Azért is mondom ezt, mert szerintem sok lány barátságot megrontott már a bizalmatlanság, a pletykák, könnyen elhisszük, ha rosszat mondanak a barátnőnkről, szerintem könnyen féltékenyé válunk rá. Van ezzel kapcsolatosan tapasztalatotok?
Hát szerintem főleg tinédzser korban azért a lányok között a rivalizálás is eléggé ott van. Ugye sokan szeretnek pletykálkodni, és valaki ezeket nagyon könnyen el is hiszi. és sokszor a szemünkbe sem mondják azt, hogy mi az igazi problémájuk velünk, csak elhisznek mindent, amit innen-onnan összeszednek, de szerintem fontos az, hogyha esetleg még feltételezünk is valamit a másikról, akkor esetleg rákérdezzünk, hogy van-e valami igazság alapja, vagy csak pletyka az egész.
Szókratész egyik történetét szeretném veletek megosztani, ami talán segít minket abban, hogy bizalommal és jó akarattal forduljunk a barátaink felé, és hogy mindig a jót feltételezzük róluk, bármilyen pletyka ellenére is. Dorka, felolvasnád nekünk ezt a történetet?
Persze. Görög mese a barátságról. Az ókori Görögországban Szókratészt nagybecsben tartották tudása miatt. Egy nap egy ismerősével futott össze az utcán, aki azt mondta: Szókratész, akarod tudni, hogy mit hallottam a legjobb barátodról? Várj egy pillanatot, válaszolt Szókratész. Mielőtt bármit mondanál, szeretném, ha megfelelnél három kérdésemre. Ezt hívják a hármas szűrőnek. Az első szűrő az igazság. Teljesen megbizonyosodtál arról, hogy amit mondani akarsz, igaz? Nem, válaszolta az ember. Éppenséggel csak hallottam róla, és rendben, szóval nem igazán vagy benne biztos, hogy igaz-e vagy sem. Most próbáljuk meg a második szűrőt, a jóság szűrőjét. Az, amit mondani akarsz a barátomról, valami jó dolog? Nem, épp ellenkezőleg, szóval, folytatta Szókratész. Valami rosszat akarsz mondani róla, de nem vagy benne biztos, hogy igaz. Semmi baj, a harmadik szűrő még vissza van, a hasznosság. Amit mondani akarsz a barátomról, az hasznos lesz nekem? Nem igazán. Nos, vonta le a következtetés Szókratész. Ha mondani akarsz nekem valamit, ami nem igaz, nem jó, és nem is hasznos, miért mondanád el egyáltalán? Ezért volt Szókratész nagyszerű filozófus, és ezért tartották igen nagy becsben.
Ahogy hallottuk, Szókratész egy hármas szűrőt ajánlott a figyelmünkbe, amely egyrészt segít bennünket fenntartásokkal kezelni a pletykákat, másrészt abban is segít bennünket, hogy véleményt alkossuk a barátunkról, a barátságról. Mi magunk is jó barátok szeretnénk lenni, ahogy mondtuk, ugye, és ahogy Jézus példáján is láttuk, nagyon fontos, hogy megbízzunk a másikban. Fontos, hogy jól ismerjük a barátunkat, és mindig jól jót feltételezzünk róla. Ha szükséges, akkor álljunk ki mellette, fogjuk a pártját, és tapintatosan ne beszéljük ki a rossz tulajdonságait. Azért látjuk, hogy olykor bizony nem könnyű megmaradni jó barátnak. Mit gondoltok, kell-e áldozatot hozni a barátainkért, a jó barátságért?
Esetleg időt áldozni egy barátságért, hogy időt szenni arra, hogyha elmegyünk valahova, és úgy ápoljuk a kapcsolatunkat, vagy esetleg, hogy meghallgatjuk egymást, és ugye a szabad időnkből áldozunk egy ilyen kapcsolatra, hiszen fontos számunkra az, hogy a másik jól érezze magát, és boldog legyen.
Mit jelent számotokra áldozatot hozni, áldozatot vállalni egy barátért?
Például, hogyha halljuk, vagy látjuk, hogy igazságtalanul viselkednek egy barátunkkal, vagy éppen kibeszélik, vagy bántják őt, akkor én személy szerint odaállok, és megkérdezem, hogy miért gondolják ezt, hogy mi a probléma, és hogy ezt nem kéne a másikkal csinálniuk.
Vagy például, hogyha a másikunk például, hogyha nagyon rosszul érzi magát, vagy valami nyomja a lelkét, és akkor is meghallgatjuk, hogyha például mi az adott helyzetben például nagyon virámak vagyunk, de akkor is empatikusan fordulunk felé, és meghallgatjuk a szomorúságának az okát, és támogatjuk őt, bármi történik.
Én olyan kérdéseket fogalmaztam meg itt magunknak, ami talán is segít minket abban, hogy önmagunkat is jobban lássuk egy ilyen baráti kapcsolatban. Hogy feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon kész vagyok-e a másikért cselekedni egy barátságban? Vagy hogy kész vagyok-e lemondani dolgokról a barátom miatt? Kész vagyok-e korlátozni magamat? Mondjuk akár abban, hogy nem fogalmazom meg a véleményemet amivel tudom, hogy a barátom nem ért egyet, vagy esetleg megbántanám vele. Vagy kész vagyok-e formálódni a barátság által? Vagy csak azt várom, hogy a barátom alakuljon olyanná, amilyen én szeretném? Vagyon képes vagyok-e arra, hogy önmagam is alakuljak ebben a kapcsolatban? Vagy hogy készen vagyok-e hűségesnek lenni, és kitartani a barátom mellett? Ha Jézusra tekintünk, akkor benne azért megláthatjuk a tökéletes barát képét. Egy olyan barátot ismerünk fel benne, aki nem csak jó fej, segítőkész és támogató, hanem hűséges, türelmes, és bizony nagy áldozatot is vállal az övéjéért. Az utolsó vacsorán feltárja előttünk Jézus a velünk való barátságának a titkát. Azt látjuk, hogy ez a barátság, ez valahogy egy ajándék. Ez nem egy magától értetődő dolog. Kell hozzá kölcsönös szimpátia, a szabad döntés, az együtt töltött idő, a közös élmények. Ez egy ajándék, egy igazi kincs, hogyha van egy olyan ember, akivel teljes szabadságban lehet beszélni, akivel tényleg meg lehet osztani a benső gondolatokat, terveket, a szép dolgokat és a nehézségeket is. Az igazi barát előtt nem kell szerepet játszanunk. Hogyha megvizsgáljuk Jézust, és Jézust a barátságaiban, akkor látjuk, hogy az ő esetében ez teljes tisztaságában felragyog előttünk. Az adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, álljon itt előttünk a keresztény hagyományban Nazianszi Szent Gergely és Szent Vazul barátságának példája. A Nazianszi Szent Gergely vallomását, írását fogjuk hallani az ő barátságukról.
Mindkettőnk munkája és törekvése egyformán az erényre irányult, hogy a jövendő reménységnek éljünk, és így felkészüljünk arra, hogy már halálunk előtt kiköltözzünk ebből a világból. Ezt tartottuk szem előtt életünk és minden cselekedetünk irányításában. Egyrészt az isteni parancsok útmutatását követtük, másrészt pedig egymást támogattuk erényeink tökéletesítésében. Talán nem tűnik elbizakodott beszédnek, ha azt mondom, mi egymásnak szabályul és mértékű szolgáltunk a jónak a rossztól való megkülönböztetésében. Az embereknek más és más nevük van, amelyet vagy szüleiktől kaptak, vagy maguk szereztek az életben tanúsított törekvéseik, illetve elért eredményeik alapján. Nekünk viszont az volt nagy dicsőségünk és nagy nevünk, hogy Krisztus követők legyünk, és kereszténynek hívjanak minket.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Alexander Dumas a Három testőr című regényének 25. részét sugározzuk, majd Kapcsolj rá című műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a Sajóládi Sarlós Boldogasszony búcsúünnepről számolunk be elsőként, majd szólunk a Semmelweis nap kapcsán Wagner Viktória szociális testvér és zöldkeresztes védőnő emlékeinek kialakításáról. Végül pedig a Miskolci Település Értéktár új elemeit ismertetjük. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben II. András egri püspökről beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bérincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk! Thank you.
Aki mindenáron önmagát keresi életében, az elveszíti az életet. Aki lemond önmagáról érettem, az megtalálja az életet. Olvasom a Lukács evangéliumban. A bravúrt az emberből a lét végső kutyaszorítói kényszerítik ki. A sarokba szorított ember meghal vagy remekel. Többnyire sikerül egy életen át lealkudnunk és eltüntetnünk az útból a kutyaszorítókat, hogy aztán teljesen tapasztalatlanul és önbizalmatlanul essünk a legkegyetlenebb csapdába, az egyszer elháríthatatlan fájdalom és a tovább nem odázható halál elé. Aki kér, kap. S ki kér? Álhatatosan, kiáltva, kétségbe esetten, a szorongatott helyzetben lévő. Aki ügyeskedve kibújik a lét szorításaiból, aki nem fogadja be a későn jött vendéget, hogy kenyeret ne kelljen kérnie a kedvéért, nem kér és nem is kap. Nem tapasztalja meg a kegyelem hatalmát. Isten nem szerencsejátékos, de aki a Krisztusért való, vagy a másik emberért való, hiszen Krisztus és a másik ember egy, gyöngeséget vállalja, abban s csak abban fölragyog az ő teremtményt adó kedvet szikráztató ereje. Uram, a te szándékodat talán jobban kifejezi a mai ember számára ez a szó, önmegvalósítás. Te nem azt akarod, hogy az önmegtagadásban elveszítsük magunkat, hanem kibontakoztassuk önmagunkat. Ennek útja pedig az, hogy az ember odaadja önmagát másokért, a szemvilágért, és te érted.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,